Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, és legelőször is a gyermekeket, mert látom, hogy itt vannak gyermekek, ugye? A teremben. Remek. Legelőször is az ő figyelmüket szeretném kérni, mégpedig egy olyan gondolattal, hogy talán hallottatok már gyerekek Salamon királyról. Salamon király. Ki volt ez a bizonyos Salamon király? Izrael hatalmas uralkodója, és Izrael hatalmas uralkodója, aki mikor trónra lépett, akkor van egy egészen különleges imádsága. És ebből az imádságból, ami egészen hosszú, én csak egyetlen kis részletet szeretnék fölidézni. Ez az egyetlen részlet, ez így hangzik. Azt mondja Salamon, én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Hát szerintetek miért mondott ilyet Salamon? Ti már ki tudtok menni, ha ki akartok, ugye? Be is tudtok jönni. Tehát nem egy nagy dolog, ugye, hogy az ember fogja magát, kimegy a teremből. Vagy ha akar, bejön a terembe. Na de ehhez képest Salamon azt mondja, hogy én meg olyan vagyok, mint a kicsi gyermek. Gondoljatok bele, éppen akkor lép tróra. Nem tudjuk, hogy hány éves pontosan, de biztos, hogy már 10 fölötti, talán 20-as évei körül járhatott. Tényleg nem tudjuk ezt a Bibliából. De milyen különleges dolog, hogy ő, a megtermett délceg fiatalember, azt mondja, hogy kicsi gyermek vagyok. Nem tudok kimenni és bejönni. És tessék, itt egy gyermek, aki éppen bejött. Tehát annyira érdekes ez, hogy ennyire különlegesen mondja a Salamon, hogy mit is mond? Milyennek az üzenete? Milyennek az üzenete számunkra, hogy ő kicsi gyermeknek nevezi magát? És gondoljunk csak bele, kicsi gyermek. Hát mint az egész kicsi gyermek, ugye? Hány éves korában kezd el járni egy kisgyermek? Ugye? Hát nem három, nem kettő. Egy, inkább másfél, valahogy így, egészen kicsi gyermek. Tehát szinte, mint a karonülő, szinte a kis gőgicsélő csecsemő, szinte ahhoz hasonlítja magát. Miért teszi ezt? Gyerekek, egyetlen gondolatom van nekem ehhez, mégpedig az, hogy azért, mert Salamon azt mondja, hogy én ezt meg tudnám tenni, tehát én ki tudok menni, ha ki akarok, meg be tudok jönni a terembe, ez nem egy nagy művészet, nem egy nagy dolog, de én ezt a jó Istenre szeretném bízni. Ő legyen az, aki kivezet, ő legyen az, aki bevezet engem, és ő legyen az, aki engem mindenben segít. Én meg ennyire rábízom magam. Kicsin gyermek. Jegyezzük meg ezt a hasonlatot. Salamon tehát ezt mondja magáról, és ugye talán hallottatok már Salamonról, a földkerekség legbölcsebb királya volt. Tehát olyan hatalmas és olyan bölcs volt, hogy valami egészen különleges az az időszak, amit ő uralkodóként Izrael trónján töltött. És így kezdte az uralkodását. Imádkozott, és ebben az imádságban azt mondta, hogy én kicsi vagyok. Nem tudok kimenni és bejönni. Alázatos volt. Meg tudta volna tenni, de azt mondta, hogy nálam van valaki, aki jobban tudja. Aki engem tud segíteni. Hát akkor miért ne bízzam rá magam? Hát ez ennek a mondatnak az üzenete. Kicsi gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Gyerekek, azt kívánom nektek, hogy ti se felejtsétek el, hogy milyenek az igazán kicsi gyermekek, amikor még nem tudnak járni. Ti se felejtsétek ezt el, hogy igen, olyan alázatosnak kell lennünk, mint a kicsi gyermekek. Ha kiviszik, akkor ki tud menni. Ha behozzák, akkor be tud jönni. Na azt mondja Salamon, hogy ilyen szeretnék lenni én is. És kedves gyülekezet, mai témánk, ugye az ifjúsági alkalom témájához igazodva, és a szervezőkkel egyeztetve, a végidőtől való félelem. Végidőtől való félelem, hogyan kezeljük ezt a félelmet, mit is kezdjünk ezzel? Hogy itt vagyunk a végidőben, a végső időben, ehhez képest ugye azt, amit az ige elénk tár, hát az egyrészt egy elég döbbenetes összkép, majd fogunk mindjárt erről beszélni, hogy mi is ez az összkép, de másfelől meg az a rengeteg biztatás, rengeteg ígéret, ami kapcsolódik ehhez, erről sem szabad elfelejtkeznünk. De magának a félelemnek a témája, hogy mennyire kulcsfontosságú, mennyire jelentőségteljes, Egy igét szeretnék ezzel kapcsolatban idézni, sok-sok igét szeretnék most idézni majd az ige hirdetésben, de a legelső Lukács evangélium a 21. fejezetében található, a 26. versben. Tehát Lukács evangélium a 21. fejezete, 26. verse, ez a következőképpen hangzik. És rögtön jelezném, miközben kikeressük ezt az igeverset, rögtön jelezném, hogy ez az a téma, ami abszolút örökzöld, különösen fiatalok számára. Megmondom, hogy miért, régi tapasztalatomat, régi emlékemet hadd elevenítsem itt föl, ez pont Siófokhoz kapcsolódik, tehát siófoki gyülekezetből is látom, hogy vannak itt néhányan. Siófokon kérték ezt tőlem még hát egy jó 15 évvel ezelőtt, hogy beszéljünk erről, ne csupán a végidőről, hogy ott mit mond a Biblia a végidőről, hanem arról is, hogy hogyan kezelhetjük úgy ezt az egész kérdést, hogy nem félünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos kérdés, és fiatalok számára különösen fontos, mert ugye előttetek az élet, ezernyi döntés előtt álltok, és kérdés, hogy a döntéseiteket hogyan hozzátok meg, annak hátterén, hogy az hangzik innét a szószékekről, hogy kevés időnk van már, és a földi történelem az a végéhez közeledik. Na, ez ennek a kérdésnek a súlya. De még itt kevés, ha csupán ennyit mondunk, hogy ez gyülekezeti körben felmerül, ez a kérdés. Tehát gyülekezetben felnővő fiatalok esetében. A Lukács 21-26, na most nézzük meg, hogy mit is mond. Azt mondja, hogy amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Azt mondja, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, általános értelembe véve mondja. Tehát magyarán, ha mi félelmet észlelünk magunkban, ugye a végső eseményekkel kapcsolatban, ne csodálkozzunk, tehát fiatalként se, vagy akár idősebbként se, mert ez általánosságba véve jellemző az emberekre. Tehát ha nincs mibe kapaszkodniuk, akkor persze, hogy megrettennek, persze, hogy félnek. Nem? Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, vagy tehetjük fel azt a költői kérdés, hogy miért ne hatna ez ránk is. Nem? Tehát rengeteg ilyen cikkkel találkozhatunk, meggyőződésem, hogy talán mindannyian olvastuk ezeket a cikkeket, írásokat, beszélgetéseket hallgattunk. Nagyon nagy mértékben ez szinte uralja a közbeszédet, és nagyon sokat beszélnek erről, hogy igen, óriási a baj. Na most ezzel kapcsolatban ugye egy olyan vonást hadd idézzek itt föl, ami szintén ismerős lehet számunkra. Akik régebb óta követik az idők jeleit, nekik még ismerősebb lehetnek. Mire is gondolok? Természettudósok beszéltek arról már évtizedekkel ezelőtt is, hogy nagyon komoly problémák várhatók a Föld esetében, akár természeti erőforrások, akár bármi más esetében. Egyszerűen el fogunk jutni a végpontig. Néhány évtizeddel ezelőtt ez már téma volt. Körülbelül 10-15 évvel ezelőtt az volt a téma, és azt mondták, hogy 2-3 évtizeden belül döntenie kell az emberiségnek, milyen utat akar követni. Tehát merre tovább? Mi az az út, amin szeretnénk járni, tényleg robogunk tovább az összeomlás felé, vagy pedig összekapjuk magunkat, döntéseket hozunk, és teljesen más vágányra állítjuk az életünket. Most a 2020-as években már nem beszélnek évtizedekről. Tehát most konkrétan az hangzik el, hogy gyakorlatilag körülbelül egy olyan maximum másfél-két évtizedünk van arra, nem pusztán arra, hogy most döntést hozzunk, hanem arra, hogy felkészüljünk, hogy tényleg katasztrofális időszak fog következni. És még egy dátumot hadd mondjak, de ez olyan döbbenetes dátum, hogy ezt már szinte terjeszteni sem merik. És még egyszer mondom, csak a tudományos körökről beszélünk, csak természettudósokról beszélünk. Tehát most a vallási jövendőlésekre, tippelgetésekre, hogy mikor fog visszatérni Krisztus, meg ugye különféle felekezeteknek az előrejelzéseire, erre nem vagyunk kíváncsiak, nem foglalkozunk most. Csak a tudósok véleménye. Tudósok véleménye az, és ez a legdöbbenetesebb, hogy a fordulat éve az körülbelül 2028-ban jöhet el. Ez egy áprilisi konferencián hangzott el, egy áprilisi magyarországi budapesti konferencián, de azt mondták, hogy ez olyan sokkoló ez a dátum, hogy ezt már nem merik terjeszteni. Tehát ezt a konferencia résztvevőinek elmondják, de aztán, hogy hogyan tovább, itt gyakorlatilag fölemelik a kezüket, mert azt mondják, hogy ez szinte megoldhatatlan. Na most ez volt egyébként az a konferencia, talán többen találkoztatok ezzel, amiről Sós Attila is írt a Nyitott Szemmel című folyóiratban. Tehát ő személyesen vett részt ezen, nemzetközi konferencia volt, több százan voltak ott, és mondom, ott hangzott el ez a bizonyos 2028-as dátum. Tehát ugye ez azért érdekes, mert közeledik hozzánk ez a bizonyos összeomlás. Többen mondják azt a természettudósok közül, sőt, szinte mindenki azt mondja, hogy lehetetlen megoldást találni. Persze lehetne, hogyha tényleg összeszednénk magunkat, komoly nemzetközi méretű, világméretű programokat indítanánk, elhatároznánk bizonyos dolgokat, és ahhoz tartanánk is magunkat, stb. Tehát elméletben mind tökéletesen hangzik, vannak klímacsúcsok itt-ott, amott a világban, ott is hoznak döntéseket, a világon semmi foganatja. Tehát tulajdonképpen összejövetelnek jó, együtt vannak egy jót, meg beszélgetnek egymással, ugye magángépeikkel oda repülnek, aztán hazarepülnek, tehát teljesen komolytalan ilyen értelemben egy ilyen klímacsúcs is, tehát egy ilyen jellegű összejövetel, és gyakorlatilag száguldunk a vég felé, abból a szempontból különösen, hogyha megfigyeljük az időjárási előrejelzéseket, akkor azt látjuk, mármint a nagyobb trendeket, tehát amit kibocsátanak, hogy mi az, ami várható, azt látjuk, hogy ezek mindig túl optimisták. Tehát túlzottan is bizakodóak, és túlzottan optimista hangulatot gerjesztenek, azt mondják, hogy igen, várhatóan ez lesz, persze rosszabb lesz, de nem olyan mértékben. A valóság mindig rácáfol ezekre az előrejelzésekre. A valóság mindig rosszabb lesz. És mindig erőteljesebb és erőteljesebb a természet jelzése, hogy óriási a baj. Na, ennek hátterén nyugodtan lehet azt mondani, hogy egyáltalán nem lepődünk meg, mert hogyha valaki Biblia nélkül nézi ezt az egész kérdést, akkor a Lukács 21-26-hoz jutunk, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert tényleg mi lesz velünk? Mi lesz velünk, hogyha az életünk elkezd összeomlani, hogyha gyökeresen átalakul az életünk? Na most ennek van még egy szintje, mert ugye mi olyanok lehetünk, hála Istennek, akik kezünkben tartjuk a Bibliát. Van még egy szintje ennek, hogy igen, látjuk azt, hogy egyre sokasodnak a jelek, de ott van például a Máté Evangélium a 24. fejezetének 21. verse. Máté Evangélium a 24. fejezetének 21. verse, ami megint csak egy melbevágó kijelentés, tehát bárki fölteheti a kérdést, hogy most akkor ennek hátterén ne féljek, ennek hátterén ne rettegjek attól, ami ránk vár. Tehát így olvasom a Máté 24:21-et. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. Azt mondja tehát, hogy nagy nyomorúság lesz. Na most ez önmagában is elképesztően aggasztó, nem? Tehát ez azt mondja, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig. Tehát ismerünk borzalmakat, súlyos időszakokat, nehézségeket a történelemből? Ismerjük valamennyire a középkor nyomorúságait, hogy az inkvizíció mennyi szenvedést hozott az emberiségre? Tisztában vagyunk esetleg azzal, hogy akár a mostani háború, az orosz-ukrán háború, de hát egy seregnyi háborút lehetne még említeni, ez micsoda szenvedéssel jár azoknak, akik ebben részt vesznek? Bocsánat, pici kitérő következik. 2 nappal ezelőtt a Magyar Rektori Konferencia ülésén voltam Szabadkán. Hát a legmegrendítőbb pillanat az az volt, amikor a Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora állt föl, és mondta el, hogy hát igen, igyekeznek élni, igyekeznek tanítani, de az egyik legnagyobb feladatuk az, hogy az óvóhelyeken hogyan alakítsák ki azokat a körülményeket, amelyek megfelelőek az egyetemisták oktatásához. Értjük ezt? Tehát óvóhelyeken. Tehát nem, hogy tantermekben, meg ilyesmi, nem, óvóhely, és erről szinte teljes természetességgel beszélt, hogy igen, ez a feladatuk, és nem tudnak mit tenni. Megfelelő mennyiségű terület legyen, légtér legyen, folyóvíz legyen, azt mondja, ez az, ami rájuk vár. Néhány percet beszélt, aztán helyére ment és leült, hát szóval döbbent csend uralkodott a teremben. Tehát itt van egy lépésre tőlünk a háború, de még egyszer mondom, egy sereg háborút lehetne említeni. Na most azt mondja itt Jézus, hogy olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. Tehát képzeljünk el bármit, azt még lehet überelni, azt a nyomorúságot, meg azokat a nehézségeket. Ennek hátterén mit mondjuk? 22. vers persze ott van rögtön segítségként, tehát nem csak a rémületet kell itt meglátnunk ebben az igeversben, és egyáltalán ebben a fejezetben. Azt mondja a 22. vers örömhírként, ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Tehát ott az örömhír, ott van az a segítség, amit a Jóisten felkínál, igen, megrövidítetnek majd azok a napok. Tehát nem kell elkeserednünk, és ilyen értelemben nem kell rettegnünk, hogy mi vár ránk. A legborzalmasabb, a legnehezebb próba, ezt nem lehet szépíteni. De hogy a legnagyobb segítséget adja a Jóisten, az is biztos. Egyértelművé teszi az ige. Ne félj! Emlékszünk esetleg erre a, hát bocsánat, hogy így mondom, Facebookos bölcsességre, amit én is találtam egyszer, és én is már hallottam többször, hogy a ne félj kifejezés pont 365-ször van benne a Bibliában. Na hát utána néztem, az a helyzet, hogy nincs így. Tehát ez borzasztó jó hangzik, hogy most akkor minden napra egy ne félj ige, vagy ne félj üzenet, nem, körülbelül 170-szer, 180-szor található meg ez így. Na de hát itt jön a másik oldala a dolognak, fordítás kérdése. Tehát ne rettegj, ne aggodalmaskodj, stb. Tehát ez nyilván árnyalja a képet. De hogyha ezeket is csokorba gyűjti az ember, ezeket a kijelentéseket, azt lehet mondani, hogy a 365-nél sokkal többször szerepel a Bibliában. Tehát ilyen értelemben ezekre a Facebookos megállapításokra nem érdemes hagyatkozni, mert az biztos, hogy ki van kövezve az ige az első könyvtől az utolsóig, és egyértelművé teszi az Isten, hogy bár rengeteg nehézséggel járhat az Isten útjának követése, és rengeteg nehézséget élhetünk meg, akár a földállapot, a sok minden miatt, de a Jóisten segít nekünk, velünk van, személyesen, egyen-egyenként, meg mint néppel is, de erre majd szeretnék kitérni. Ott van például, csak egyetlen mozzanatot hadd említsek, történelmi vonatkozása van, de nem merülünk ebbe bele, Jelenések könyve 2. fejezetének 10. verse. Emlékszünk erre a híres jövendőlésre, ugye akik főiskolások, nekik ismerős lehet, vagy főiskolások voltak, a 10 évig tartó nyomorúság megjövendőlése. 303-tól 313-ig a nagy keresztényüldözés megjövendőlése. Lesz 10 napig tartó nyomorúságotok. No igen ám, hogyan kezdődik ez a bizonyos ige? Tehát Jelenések könyve 2. fejezetének 10. verse. Odalapozhatunk, mert aztán Jelenések könyvéből szeretném idézni a következő igét. Tehát Jelenések 2:10. Ezt írja. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Azt mondja, semmit ne félj. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Világossá teszi, hogy igen, lesz szenvedés. Világossá teszi, hogy lesz 10 napig tartó nyomorúság. Azt mondja, az ördög ti közületek a tömlöcbe fog vetni. Az egy néhányat kifejezés, ugye az betoldás, tehát nyugodtan ki lehet húzni, nem egy néhányat fog közületek a tömlöcbe vetni, hanem pusztán ennyit mond az eredeti szöveg, hogy Sátán ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, lesz 10 napig tartó nyomorúságotok, de az egész igevers így kezdődik, semmit. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Tehát Isten segítséget ad nekünk abban, hogy még előre se rettegjünk, előre se féljünk, és ott abban a helyzetben se féljünk. Azért, mert ő kész megvédeni, kész megőrizni bennünket. Mi adhat reménységet? Mi adhat bátorítást akkor, amikor szemléljük ezeket a jeleket? Nyilván ezek a kijelentések. Ezek nagyon nagy mértékben bátorítanak bennünket. De van egy olyan igeszakasz, amiről szeretnék egy kicsit részletesebben is beszélni. Jelenések könyve 7. fejezetében az első 3 vers. Jelenések könyve 7. fejezete az első 3 versben a következőket olvashatjuk itt. Ezek után láttam 4 angyalt állani a föld 4 szegletén, a föld 4 szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje, és nagy szóval kiáltott a 4 angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván. Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fának, vagy fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Eddig olvasom. Ezt szoktuk tehát nevezni, ugye a 7. fejezet első versében megörökített képet, ezt szoktuk nevezni a szelek visszatartásának. Tehát jönnek ugyan ezek a nehézségek a földre, Beszélhetünk a vajudási fájdalmakról, lásd Máté Evangélium a 24. fejezete, részletesen tudósíthatunk erről, de mégis azt lehet mondani, hogy az Isten kegyelme visszafogja a szeleket, és a szelek visszatartásának van egy célja. Mindjárt beszéljünk egy picit részletesebben erről. Isten visszafogja a szeleket. Múlt hónapban nevezzünk meg egy konkrét eseményt, tehát októberben, hogy mi az, amire azt lehet mondani, hogy tényleg a szelek visszatartása. Egyetlen dolgot hadd említsek ezzel kapcsolatban, a Milton hurrikánról szerintem többen hallottunk már. Ugye a híres Milton hurrikán, ami Amerika partjait elérte, és valami elképesztő felkészülés volt Amerikában, ugye különösen Florida államban, ahol ez a hurrikán partot ért, hogy azt mondták, hogy ez minden idők legborzalmasabb hurrikánja lesz. Tehát ilyen szörnyűséget még elképzelni se tudtunk. Ötös erősséggel közeledett a partok felé, és ugye hihetetlen óvintézkedéseket tettek. Hát volt olyan, aki ugye a földbe le akarta szögezni, ponyvával erősítette meg a házát, tehát azért, hogy ezt ne tudja kitépni. Ugye a borzalmas erejű hurrikán a földből, egyébként megmenekült a háza, de ami a lényeg, hogy ötös erősséggel közeledett a hurrikán, és ahogy partot ért, négyessé, majd hármassá szelídült. És persze kétségtelen, hogy voltak, károk, amiket ott okozott, tehát borzalmas károkat nyilván, de messze nem akkorát, mint amekkorát okozhatott volna, mint amekkorára lehetett számítani. Akkor, amikor a felkészülés tartott, ezt ugye szalagcímekben hozták az újságot, hogy minden idők legszörnyűbb hurrikánja közelít Florida felé, akkor, amikor már ott volt, akkor érdekes módon ezek a szalagcímek eltűntek. Hát persze a média hogyan dolgozik, ami igazi szenzáció, ami nagyot üt, azt teszik a címlapra. Utána szinte keresni kellett ezeket a híreket, hogy tényleg mi lett a Milton hurrikánnal. Hát ez. Ez is a szelek visszatartásának egyik jele. Tehát, hogy borzalmas dolgok jöhetnének a földre már most, de Isten fékezi ezeket a csapásokat, fékezi ezeket a szeleket, és itt jön a lényeg, hogy mi a szelek visszatartásának célja. Ez a legfontosabb üzenete az ige hirdetésnek is, és ez a legfontosabb üzenete az a Jelenések könyve 7. fejezetének is. Mert ugye azt mondja, hogy a négy angyal áll a föld négy szegletén, tartja a föld négy szelét, fordítási pontosítás, de gondolom, hogy ez többünk számára ismerős, tehát a föld négy szelét, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. Ha pusztán ezt az igeverset szemlélnénk, azt lehet mondani, hogy már ez önmagában tényleg örömmel, reménységgel, bizakodással tölthetne el bennünket. Na de ennek van egy célja, ne felejtsük el. És azt mondja, hogy ott a másik angyal, aki feljön napkelet felől, ugye második vers, akinek kezében volt az élő Isten pecsétje, és nagy szóval kiáltott a négy angyalnak, ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Magyarán egész biztosak lehetünk abban, hogy addig a végső események nem gyorsulnak fel igazán, amíg ez az elpecsételés meg nem történik. Tehát az elpecsételésnek meg kell történnie azért, mert az Isten megígérte, az elpecsételés vezet el bennünket ugye a késői esőhöz is, nem részletezném most ezeket, tehát nem feladatunk, hogy itt a részletekbe belemenjünk, de hogyha ugye az ember a harmadik verssel szembesül, akkor ugye egyértelmű lehet mindenki számára, hogy többes számban beszél, amíg meg nem pecsételjük, ami Istenünk szolgáit. Többes szám szolgáit. Tehát azt a népet. Na most itt jön a legnagyobb kérdés, ami fölmerülhet bennünk, és ami bennem is föl szokott merülni egyébként rendszeresen, hogy a mérleg egyik serpenyőjében ott vannak az idők jelei. Csomó mindent tudnánk elmondani ezekről, részletezhetnénk társadalmi válságot, gazdasági válságot, hadd ne soroljam még mi minden. A mérleg másik serpenyőjében ott kéne, hogy legyen az Isten népének, hogy mondjam, egyre erőteljesebb volta, az Isten népének a kialakulása, az Isten népének a megszentelődése, Isten népének a növekedése, fejlődése, és ehhez képest azt látjuk, hogy hoppa, mérleg egyik serpenyőjéből, vagy ezzel kapcsolatban rengeteg mindent tudunk elmondani, a másik serpenyővel kapcsolatban pedig, hát itt leginkább, hogy mondjam, az ember szinte be se fejezni a mondatot. Hol van ez a nép? Hol van ez a nép, akit az Isten szeretne elpecsételni? Tehát Ez egy nagyon komoly tükör számunkra egyébként. Ez azért érdekes ez az egész történet, mert ez egyrészt figyelmeztetés, másrészt biztatás. Tehát biztatás, halljuk meg ebből az örömhírt. Addig nem lesz végső események felgyorsulása. Addig nem következik be a második eljövetel, amíg ez a nép ki nem alakul, amíg az elpecsételés meg nem történik, 100%. De egyébként nagyon komoly figyelmeztetés is, más oldalról nézve, hogy ember, hogyan állsz ezzel, mert szeretnélek bevonni téged ebbe a népbe. Szeretném, hogyha te is ennek a népnek a részese lennél. Kedves gyülekezet, hadd mondjam itt el azt, hogy tulajdonképpen akkor, amikor mi erről a témáról beszélünk, akkor például érdemes arról is megemlékezni, hogy hogyan állunk mondjuk az évfordulókkal, jubileumokkal. Megmondom, hogy mire gondolok, közösségi értelembe véve. Idén 180 éve annak, hogy ez a bizonyos nagy evangélium hirdetés, hogy Krisztus második eljövetele közel van, ez elkezdődött. 1844-ben William Miller egy fantasztikus mozgalmat hozott létre az Egyesült Államokban, egész pontosan Amerika északi részén, hiszen Egyesült Államokról akkor még nem beszélhettünk. Fantasztikus mozgalmat hozott létre, ez volt az a Miller mozgalom, amiből aztán a hetednapi adventista egyház kinőtt, és 1863-tól kezdve ez az egyház, ez létezik Isten elhívott népeként. 180 év, 180 évnyi jubileum, tehát ez nem kevés. Jövőre fogjuk megérni azt, hogyha megérjük a jövő évet, 2025-öt, hogy az egervári mozgalmat 1975-ben indították el, tehát nekünk pedig egy 50 éves jubileumunk lesz. Na most ugye 1975, a keresztény advent közösség kicsit később jött létre, tehát ugye itt a rendszerváltás kapcsán, 50 év kapcsán már szintén van mire visszaemlékezni itt Magyarországon. De mind a két esetben azt lehet mondani, hogy igen, egyrészt hálásak lehetünk azért, hogy a Jóisten kézzelfoghatóan vezetett minket ezer mindenben. Tehát akár a nemzetközi közösséget, akár a magyarországi közösséget, de ugyanakkor meg lehet azt is említeni, hogy mi a helyzet akkor, amikor hálát adunk ezért, tulajdonképpen ez az évforduló, ez a jubileum, ez tulajdonképpen a kudarcról való megemlékezés is. Nem? Kudarc olyan értelemben, hogy még mindig itt veszteglünk, még mindig itt vagyunk, ahelyett, hogy ennek a népnek tényleg a részei lennénk, és ez a nép kialakult volna már, és ez a nép kard-karba öltve dolgozna azon, hogy a végső nagy evangélium hirdetés megtörténjen. Tehát még egyszer mondom, egyrészt hála, másrészt kudarc. Tehát ez az, ami olyan kettős érzéseket kelt bennem is, meg talán sokunkban, hogy igen, megemlékeztünk. Ebben az évben megemlékezünk, majd a következő évben is, ha megérjük, de mit keresünk mi még itt? Mit keresünk mi még itt olyan módon, hogy veszteglünk, hogy még mindig azt tudjuk mondani, hogy idők jeleiből rengeteg, a nép kialakulása, akinek ugye be kéne fejeznie ezt a művet, és ott leginkább nem fejezzük be a mondatot, hogy udvariasak maradjunk. Szóval ez az, ami nagyon komoly tükörként ott lehet számunkra. Nagyon-nagyon komoly tükörként. De még egyszer mondom, ne felejtsük el, figyelmeztetés és biztatás egyszerre. Tehát meg lesz ez a nép, ne legyünk ebben kételkedők, de egyben figyelmeztet is bennünket, hogy ember, ezért szólítottalak el, ezért hívtalak el. Tehát te, aki látod, te, aki tisztában vagy az idők jeleivel, te, akinek rengeteg biztatást adtam, hogy igen, ne félj azoktól, amelyek várnak rád. Szóval ez a kettő együtt jó, hogyha ott van a szívünkben, gondolatainkban. Kedves gyülekezet, három igét szeretnék idézni, lassan most már a lezáráshoz közeledve. Mi az, ami biztathat bennünket? Mi az, amibe kapaszkodhatunk továbbra is? Hogyan kezeljük a félelem kérdését? Az első ilyen ige, ez most ószövetségi ige lesz, a 12. Zsoltárból a 6. verset szeretném idézni. Tehát 12. Zsoltár 6. versét. Következőképpen olvasom. Csak a vers utolsó részét, utolsó szakaszát idézem. És egy picit modernizáljuk itt a fordítást a 12. Zsoltár 6. versében. Ezt mondja, biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Biztosság, ahogy ugye Károly írja. De nyugodtan lehet ezt biztonságnak fordítani. Tehát Isten védelmet ígér, segítséget ígér, elrejtettséget ígér. Tehát azt mondja, Mi nem vagyunk egyedül, akkor, amikor körülöttünk mindenféle események történnek. Nem mondhatjuk azt, hogy minket az Isten elengedett volna, vagy biztatás, vagy bátorítás nélkül hagyott volna. Azt mondja, ha arra vágysz, egy szabadba kerül, és ott a biztonság. Na, ez is egy ilyen fantasztikus örömhír. Aztán, Filippi levélből szeretném idézni, ez most új szövetségig lesz, Filippi levélből szeretném idézni az első fejezet 5.-6. versét, és ne felejtsük el, a kiinduló pontunk az az, hol van ez a nép. Hol van ez a nép? Készülődik-e ez a nép? Mi lesz ezzel a néppel? Mert ugye az elpecsételés meg kéne, hogy történjen. Filippi 1.5-6. Ezt írja. Mivel, hogy részt vettetek az evangélium ügyében, vagy az evangélium közösségében, az első naptól fogva mindez ideig, meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Érdekes ennek a Filippi 1.6-nak a sorsa itt a közösségünkben olyan szempontból, hogy hajlamosak vagyunk ezt önmagában idézni. Önmagában, hogy micsoda ígéret az üdv bizonyosságra nézve, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el is fogja végezni a Krisztus Jézus ama napjáig. Majdnem teljes ez a gondolat. Majdnem teljes, mert az 5. verset nem vághatjuk le előtte. Tehát ne felejtsük el, hogy kiknek mondja ezt Pál apostol. Azt mondja, hogy mivel részt vettetek az evangélium ügyében, vagy az evangélium közösségében, egyébként így is lehet fordítani a görög eredeti kifejezést, az első naptól fogva mindez ideig. Tehát azt mondja, ti, akik munkálkodtok, ti, akik az evangélium ügyének részesei vagytok, veletek kapcsolatban vagyok meggyőződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, el is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Tehát aki ennek a munkálkodó közösségnek a része, az egészen bizonyosan számíthat az üdvösségre, és nagyon szépen fogalmazta meg valaki itt a szombatiskolán, hogy az örök élet, az örök életünk az már most elkezdődött. Tehát erről ne csupán jövő időben gondolkodjunk, hogy majd. Ez most elkezdődött. Erről bibliai kijelentések szólnak. Teljesen egyértelművé teszi ezt például a János evangéliumában Jézus Krisztus. Aki eszi az én testemet, issza az én véremet, örök élete van annak. Fantasztikus, csodálatos ígéret. Jelen időben. Jelen időben. Nem jövő időben. Nem azt mondja, hogy örök élete lesz. Örök élete van. Tehát azt mondja, hogy aki munkálkodik, aki dolgozik, aki fáradozik azért, hogy az emberek például ne legyenek tudatlanok, ne legyenek bizonytalanságban. Egyébként ennek a drámája döbbenetes, soha ne felejtsük el azt, soha-soha ne felejtsük el, hogy a kereszténységen kívüli világ egyrészt nem tud semmit arról, hogy mi az, ami következik a világunkra, a Biblia teljesen egyértelműen leírja, de a kereszténységen belül is óriási a sötétség ezzel kapcsolatban, mert erről, tisztelet a kivételnek, a szószékeken nincsen szó. Sokszor idézem kedves református barátomat, lehet, hogy hallottátok ezt már néhányan tőlem, ezt a gondolatot. Az egyik kisvárosban, ahol összetalálkoztunk és jókat beszélgettünk, mondta, hogy hosszú évtizedek óta jár a református gyülekezetbe. Tehát tényleg egy stabil tagja a református közösségnek. Azt mondja, figyelj ide, nem tudok mit mondani arról, hogy mi az, ami következik a világunkra. Semmi nem hangzik el tanításként, semmi. Azt, hogy most hogy éljek, arról még van szó, de hogy a jövő mi lesz, te tudsz valamit mondani róla, hogy mi lesz a jövőben? És akkor széttárta a kezét. Tehát ez az egésznek a drámája, hogy még a keresztény világon belül is ekkora a némaság, ekkora a csend. Ezzel kapcsolatban Krisztus második eljövetele. Még egyszer mondom, tisztelet a kivételnek, hatalmas dolog, hogyha ez bizonyos helyeken hallatszik, de messze nem ez a jellemző. Na ezért fontos a mi szerepünk, ezért kulcsfontosságú a mi szerepünk, hogy igen, részt venni az evangélium közösségében, részt venni az evangélium ügyében, ha valakinek csak egy fél mondattal, két gondolattal, bármennyivel tudunk segíteni. Ha egy picit tudjuk irányítani, terelni a gondolatait, akár egy könyv átadásával, akár bármilyennel, folyóirat átadásával. Szóval ezek hatalmas lehetőségek arra nézve, hogy az ember segítsen, és vegyen részt abban a munkában, amire az Isten elhívta, mert ne felejtsük el, egy népnek vagyunk a része. Tehát nem csupán önmagunkban mi vagyunk, önmagamban én vagyok. Persze én is nagyon fontos vagyok, egyes szám első személyben a mindenható Isten számára teljesen egyértelmű. De egy népet készít. Egy népet szeretne elpecsételni, egy népet szeretne felkészíteni, egy népet szeretne felkészíteni arra, hogy a késői esőben vegyen részt. Tehát magyarán erről ne mondjunk le, hogy egyénileg is, de közösségileg is szeretne bennünket vezetni. Ami igazán nagy súlyt ad ennek az egész történetnek, és ami azt lehet mondani, hogy tényleg a legszebben fejezi ki azt, hogy hogyan érvényesül az elrejtettség. És ez az utolsó, harmadik és utolsó ige, amit szeretnék idézni az ige hirdetésben. Tehát még egyszer, 12. Zsoltár 6. verse, biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Aztán Filippi 1.5.6, meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el is végzi a Krisztus Jézus a manapjáig, mivel munkálkodtok az evangélium ügyében. A harmadik ige pedig, amit szeretnék idézni, ami ezt az egészet egészen személyes szintre hozza le. Ézsaiás könyve 43. fejezetéből az első vers. Tehát Ézsaiás könyve 43. fejezetének első verse. Ezt mondja ez az Ézsaiás 43.1, lehet, hogy szinte mindannyian kívülről tudjuk ezt, mert találkoztunk már vele keresztségkor, különösen sokszor szoktuk ezt útravaló igeként adni, az egyik leggyönyörűbb ige. De hát hány meg hány ilyen van a Bibliában? Ezt mondja tehát Ézsaiás 43.1. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged. Enyém vagy. Azt mondja tehát, hogy ne félj. Ez az a kijelentés, amiből tehát megbeszéltük, van rengeteg. Nem 365, nem baj, de attól még nagyon sok. Ne félj, mert megváltottalak. Téged váltottalak meg. Azt a megváltást helyezi a középpontba, ami a reménységünk, hitünk, egyáltalán az életünk abszolút alapja. És még egyszer, egy pillanatra gondoljunk bele abba, hogy azok, akik ennek nincsenek tudatában, azok, akik enélkül élnek, akik nem tudják, hogy megváltottak, mibe kapaszkodnak? Borzasztó egyszerű a válasz, vagy semmibe, és ezért depressziósak lesznek, tehát nagyon-nagyon sokan úgymond erre az útra térnek kényszerűségből, mert nincs mibe kapaszkodniuk, vagy olyan hamis, hazug dolgokba kapaszkodnak, ami pedig igazi reménységet nem adhat. Tehát itt van ennek a kijelentésnek az óriási súlya, hogy igen, téged én megváltottalak. Téged személy szerint te vagy az, akin a megváltás munkája, akire a megváltás munkája ugyanúgy elhatott. Krisztus keresztjét így állítja a középpontba Ézsaiás könyve 43. fejezete. Azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged. Enyém vagy. Neveden hívtalak téged. Micsoda megtiszteltetés. Nem? Tehát, hogy a mindenható Isten azt mondja, hogy téged. Te, aki ott vagy, te, aki olvasod ezeket a sorokat, te, aki hallod ezt az igét. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ez a kiindulópont. Innen indulunk. Tehát a megváltást nem tudod letagadni. Megváltást nem tudod, meg nem történté tenni. Persze, lehet azt mondani, hogy köszönöm, én ebből nem kérek, de teljesen értelmetlen. Nem? Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Miért ragadnánk ki magunkat, vagy miért vonnánk ki magunkat ebből a szeretetteljes ölelésből, amiben az Isten részesít bennünket? Tehát az Ézsaiás 43.1-nek ez az üzenete. Mi értelme lenne? Persze, az ember megteszi. Teljesen értelmetlenül. És azt mondja, hogy tudok egy jobb utat, tudok egy más utat, nem akarok én az Istennel járni, túl sok kötöttség, nehézség, stb. Ezer mindent kitalálhatunk. Soha ne felejtsük el az Ézsaiás 43.1-et. Enyém vagy, innen indulunk. Aztán, hogy folytatjuk-e, hogy megyünk-e együtt tovább, közösen, az már a te döntésed. De a megváltás megtörtént, a ragaszkodásom hozzád egyértelmű, az, hogy szeretnélek biztatni arról, hogy még ebben az időszakban is szeretnélek téged megőrizni, teljesen világos. Egyedül rajtunk áll a döntés, hogy most akkor maradunk-e ebben a szeretetteljes közösségben, vagy pedig nem. Istennek minden vágya az, hogy maradjon. Kedves gyülekezet, egyetlen gondolat még zárszóként. Bárkiben fölmerülhet a kérdés, esetleg megpendítem a gondolatot, nem biztos, hogy fölmerült. De lehet, hogy már eljátszottunk a gondolattal, hogy miért éppen most élek. Nem? Tehát miért nem valami nyugodtabb, békésebb időszakban? Hát nem, persze voltak úgymond békésebb időszakok a történelemben, de annak meg más volt a hátránya, szóval nem egy olyan túl jó gondolat ez. De hogy nem lehetne elkerülni esetleg ezt az időszakaszt, vagy nem lehetett volna elkerülni, mert most már ugye mindegy. Ezt a végidőt meg, hogy tényleg természettudósok jövendőlnek, kétségbeesésükben beszélnek arról, hogy nagyon közel van már, és így tovább. Azt mondanám mindannyiunknak biztatásként és bátorításként, hogy tekintsük ezt megtiszteltetésnek. Tehát ez inkább megtiszteltetés, nem? Tehát nem véletlen, hogy most, éppen most zajlik a mi életünk, és nem 100 évvel ezelőtt, vagy 300 évvel ezelőtt, hanem éppen most ennek a kornak a részesei lehetünk, egy ilyen kincsel a kezünkben, mint a Biblia, részesei lehetünk annak, hogy az embereket hozzá segítsük ahhoz, hogy fölkészüljenek erre a végső válságra. Szóval ez az a megtiszteltetés, amire azt lehet mondani, hogy igen, bár nehéz minden szempontból, akár hányszor megnézzük ezeket az igéket, a Biblia ezt teljesen egyértelművé teszi. Amit nem tudtál elképzelni, amilyen még nem volt eddig. Igen, olyan lesz. De a védelmed egyértelmű, mert én körülvesztek téged. Megváltottalak, enyém vagy, biztonságot adod, és így tovább, és így tovább. Rengeteg kijelentés van erre nézve. És ez az a megtiszteltetés vagy a megtiszteltetés érzése, gondolata, meg üzenete, ami többek között átsegíthet bennünket azon, hogy esetleg elégedetlenkedünk, szomorkodunk, vagy rettegünk attól, ami ránk vár. Ne tegyük. Ne tegyük, mert a Jóistennek az őrző, óvó, védő kegyelme az ott van folyamatosan az életünkben, és ott is marad. Miért ne maradna? A mi döntésünkön múlik. Kedves ülekezet, kívánom azt, hogy valóban ezek jelentsenek nekünk biztatást, segítséget, reménységet, ezek a gondolatok, és kívánom, hogy valóban úgy éljük meg ezeket az utolsó napokat, nyugodtan mondhatjuk így. Nem csak mi mondjuk, mások is mondják. Úgy éljük meg ezeket az utolsó napokat, hogy hittel, alázattal elfogadjuk mindazt a jót, amit az Isten elkészített számunkra. Amen.